Hangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet, ezt közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca kiemelte, a cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint 3000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrászipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára. A közleményben kiemelték, a kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzó ágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató éttermekre vonatkozó vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez. A tárca felidézte, a Magyar Cukrászipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, olvasható a tájékoztatóban. Egyszeri bruttó 400 ezer forint juttatást folyósít költségvetéséből a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, ezt közölte a tárca. Pintér Sándor belügyminiszter, rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terror Elhárítási Központ parancsnokai jelenlétében közölte, az ágazat 2025-ben eredményesebb munkát végzett, mint 2024-ben. A tárca vezető ezért az irányított szervek vezetőinek javaslatára egyszeri juttatás kifizetéséről döntött, amely február 28-áig megérkezik az érintettek számlájára. A közleményben azt írják, a jogosultak körét egy rövidesen megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza majd. Európában a nemzetállamok szintjén változások kezdődtek a migráció megítélésében, de uniós szinten ezt nem követik, hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György elmondta, számos európai országban sebességet váltanának a migráció elleni küzdelemben, miután 2015 óta 1 millió illegális bevándorló érkezett Európába, és több nagy európai országban tarthatatlan lett a közbiztonsági helyzet. Bakondi György emlékeztetett arra, hogy az Unió Migrációs Paktuma szerint Magyarországnak be kellene engedni azokat, akik menekült kérelmet kérnek a határon, tehát tulajdonképpen a határ kerítés értelmét veszíteni, fogalmazott Bakondi György. Másrészt az Európai Bizottság dönthetne úgy, hogy kvóták szerint áthelyezi Magyarországra a Nyugat-Európában tartózkodó illegális bevándorlókat menekült kérelmük elbírálására, tette hozzá a belbiztonsági főtanácsadó. Bakondi György azt mondta, minden olyan törekvés, amelyet a nemzeti kormány érvényesített, amely a magyar emberek érdekeit és biztonságát szolgálja, szembe megy az uniós törekvésekkel, és ezeket nagyon súlyos retorziókkal bünteti az Európai Bizottság. A magyar közút kezelésében lévő 30 ezer kilométernyi útból több mint 7 ezer teljes egészében megújult az elmúlt években, idén pedig további több mint 800 kilométernyi szakasz újul meg, ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen. Nagy Bálint kiemelte, a 7000 kilométer felújítása mellett csaknem 1000 kilométer új, kétszer kétsávos utat építettek. Az államtitkár szerint a vidék megerősítésének egyik legerősebb eszköze, hogy biztonságosabbá tegyék a településeket és a közöttük zajló közlekedést. Az államtitkár kiemelte, a fejlesztések elsődleges célja minden esetben a balesetek megelőzése, a balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése. Taktakenézen a 3621-es számú Tokajt és Taktaharkányt összekötő út utolsó, mintegy 12 kilométer felújított szakaszát adták át. Nagy Bálint hozzátette, a fejlesztés egy hosszabb előkészítő munka eredményeként valósult meg, amelyben a település vezetése, a térség képviselői és a szakmai szervezetek is aktívan részt vettek.
Az időjárásról.
Csütörtökön nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, a nyugati tájakon és az északi középhegység tágabb térségében egész nap borongós lesz az idő, egyre több helyen várható eső, záporeső, a délkeleti vidékeken azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
To go, is there a person in the mirror you don't even know? Someone still sees who you are. Yeah. Were you the kid that was a dreamer? Now you don't believe. Are you the lock that got so broken? Now you lost the key. Someone still loves who you are. Treasure that you really are. If you could understand the measure of the Father's heart. He loves you, he loves you, he loves you. Fall in his arms and let him wash you clean. He'll tear off the chains so that you can be free. New life begins and the old is redeemed. Oh, I believe. Become forever changed. Here's a song about life. from darkness. I believe you're only getting started.
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a debreceni ökumenikus szombatonkénti ételosztásról, de előtte a gályarapságra hurcolt lelkészek történetéről. Ugyanis 350 évvel ezelőtt szabadultak ki rabságokból azok a magyar protestáns prédikátorok, tanítók, akiket a vallásháborúk időszakában jogtalan vádak alapján elítéltek és elhurcoltak. Több évig tartottak a perek és az ő szenvedésük is. Megmenekülésüket egy holland admirálisnak, De Ruyternek köszönhették. A történetüket Csorba Dávid, a Debrecen Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója, az események egyik kutatója idézte fel, a riporter Olá Ilona.
Ikerek jubileumot ünneplünk most, illetve nem csak mi, hanem tulajdonképpen az országban, a magyar protestánsok világában mindenhol, hiszen egy olyan történelmi eseménynek az évfordulójához érkeztünk, ami mindenki számára mond valamit. Hogy mi ez a történelmi évforduló, arról beszélgessünk először, hiszen tulajdonképpen ünnepelhettünk volna, vagy legalábbis megemlékezhettünk volna erről már akár tavaly vagy tavaly előtt is.
Igen, a protestáns gályarabok történetéről van szó. Gályarabok ünnepén járunk, de inkább azt szoktuk mondani, hogy a gályarabok történetére emlékezünk, és annak a tanulságait szeretnénk levonni a mára vonatkozólag. Debrecenben található a Nagy Templom és a Kollégium közötti emlékkertben egy 1895-ben felállított emlékmű, ami felsorolja a megszabadultak nevét, megjeleníti azt a gályát, amin ők nyomorúságosan szenvedtek, és megemlíti a megszabadító holland admirálisnak, de Ruyter admirálisnak a nevét, akiről itt utcát is neveztek el Debrecenben természetesen. Ugye említette, hogy megemlékezhettünk volna már évekkel ezelőtt, és hiszen ez a per ez elég sokáig tartott. 1670-es évektől kezdve gyűltek a tanúvallomások, aztán készültek előperek, még végül Pozsonyban 1673-ban, majd 74-ben indítottak egy nagy összevont pert, a 74-es nevezzük nagy prédikátor pernek. Ott nagyon gyorsan kiderült, hogy mai szóval koncepciós perről van szó, a bizonyítékokat nem lehet látni, de az a cél, hogy a protestáns lelkészek és tanítók lehetőség szerint mondjanak le.
Miért indult ez a per? Ki indította? Kinek volt érdeke? Kinek szúrta a szemét ez a protestáns közösség?
Az eredeti iratokban sem a katolikus, sem a protestáns verzióban erre nem találunk direkt indítékot. Azt feltételezzük történeti források elemzése révén, hogy az akkori nagy Habsburg monarchiában egy úgynevezett veselényi felkelés néven elindult arisztokrata, hát lázadás előkészítése, ami nem lett tényleges felkelés, bukott meg. Ugye ez az Rényi, Veselényi, Frangepán családokhoz tartozik, és természetesen ennek egy nyilvános per és egy kivégzés lett az eredmény 1670-71 fordulóján, és azt feltételezik a történészek, hogy ehhez kötődve igyekeztek leszámolni az akkori vezetők, állami és egyházi vezetők, azzal a túlsúllyal, azzal a felesleges kolonccal, amit ekkor a protestánsok közössége jelentett, hiszen valljuk be, könnyebb egy olyan országot irányítani, amiben egy ország, egy király, egy vallás, egy pénzügyi rendszer, egy közigazgatási séma működik. Ezt akkor már 14. Lajos francia király példája jól mutatta, hogy lehet, hogy sikeres lesz, és valószínűleg ez áll ennek a hátterében, hiszen a protestáns lelkészek az akkori médiának voltak a szószólói. Az ő írásaik, az ő prédikációikon keresztül nem csak istentiszteletet hallgathatott egy ember, nem csak az igére figyelhetett, hanem a napi hírek, a politikai események reflexiójaként is hallgathatta ezeket.
Szellemi vezetői voltak a közösségeknek, erős bástyái figurái, és ezért kellett úgymond őket kivonni a forgalomból, vagy próbálták meg így eltávolítani őket, meggyengítve ezt az egész közösséget.
Abszolút, hát ez a vallásháború kora, úgyhogy különféle módszerek voltak arra, hogy egy állam a saját birtokán belül, rendszerén belül igyekezzen egységesíteni, és azokat, akik máshogy viselkednek, máshogy adóznak, máshogy temetnek, máshogy öltöznek, azokat inkább kirekesztve a saját világából. Ismerjük ezeket, hogy a zsidókat is igyekeztek ki külső helyek letelepíteni, nem a belvárosban. Ha valahol voltak anabaptisták, akkor azokat igyekeztek elhozni egy rendszerbe, egy katolikus vagy egy protestáns világban, ne legyenek mások, mint mi vagyunk. Tehát ez a 16-18. Század világa azzal az előfeltevéssel él, hogy az Isten az egy egységes világot teremtett, hát miért vannak itt ebben széthúzók? Miért ne lehetne, hogy mindenki egy irányba haladjon, hiszen a földi életünk célja az, hogy majd egy mennyországba jussunk, akkor ennek következménye az, hogy akkor
egyféleképpen lehet gondolkodni.
Így van, tehát egy ilyen nagyon egyszerű sima, ma ezt már másként gondoljuk, de akkor ez a világ nagyon erőszakos volt ebben, hogy akinek hatalom van a kezében, az érje is el, hogy minél több hiteles, egy közösséghez tartozó ember álljon elő, de hát természetesen az akkori katolikus egyházban sem volt ez mindenkire jellemző, ez egy hatalmi manőver része volt, sokféle kegyességet ismerünk, sokféle mai szóval teológiai irányzatot ismerünk, akkor is, ma is, és nem mindenki támogatta ezt.
Vegyük végig a történelmi eseményeket, a lépéseket, amik odáig vezettek, hogy gályára kerültek ezek a lelkipásztorok.
1674. március 5-ére Pozsonyba, az akkori fővárosba szólították be a behívottakat, akiket beidéztek magyar meghívóval. Nagyon hamar ott eléjük tárták, hogy felségsértési perben kérik a vallomásokat. Nagyon hamar eldőlt egy-két hónapon belül, hogy kik azok, akik ezt vállalják, ezt a vitát, és kik azok, akik ebben nem partnerek, és azt mondják, hogy látható, hogy koncepciós a per, és inkább eltávozunk. Voltak, akiket megijesztettek, ha nem tértek át, akkor itt soha nem lesz helyetek ebben az országban. De ha elhagyjátok az országot, bárhol érhettek, vagy ha lemondottok a tanár lelkészi státuszotokra, és majd szóval világi állást váltotok, akkor természetesen állampolgárként becsülünk meg. Tehát voltak ilyen mézes madzagok, amik láthatóan azt mutatták, hogy ez egy eszköz arra, hogy a protestáns egyházat megroppantsák. Ítélet is született, szimbolikusan két ajtó áll a hátam mögött, a jobb oldali és bal oldali. Aki a jobb oldalit választja, az életre megy és megszabadul, és ezzel a három úttal, amit vázoltam, külföld, állásolemondás, vagy katolikus hitre áttérés, megszabadult bal oldaliak, azok elvesznek. És hát mégis maradt vagy 70 ember, aki bal oldalra ment.
Mennyiből? Azt lehet tudni?
Hát a meghívottak elvileg száma az legalább 30 vármegyében adatolható, ez akkor jön 72 vármegyéből, Horvátország nélkül, miközben azt tudjuk, hogy a hódoltságban ezeket nem fogadták, hiszen ott a török volt az úr, tehát a rájuk vonatkozó közigazgatási adóztatási esetekben nem lehetett számon kérni az ő birodalmak részvevőit, Erdélyre ugyanúgy nem vonatkozott, úgyhogy hát mondjuk azt mondjuk, hogy 2600 ember lehetett, akit biztos, hogy megszólíthattak. Az akkori vallomások szerint olyan 4000 fős református lelkészi közösségről van szó, tehát ennek a nagyjáról, de már a perek évek óta húzódtak, tehát mire odajutunk, hogy 1671. március 5-én ott összeírják őket, hogy kik vannak jelen, már vannak, akik évek óta raboskodnak, és aztán vannak, akik később érkeznek meg. Úgyhogy azt feltételezzük, hogy olyan 700 főt elérhettek, abból legalább 2-300 eljöhetett ebben az időszakban, és a saját írásaik szerint, saját későbbi emlékezetük számolása szerint a tanúknak olyan 120 fővel ők számoltak, akik biztos, hogy ott voltak, és valamilyen módon véleményt nyilvánítottak. Tehát mindent akart az akkori Habsburg állam, az akkori katolikus egyház, az akkori ideiglenes kormányzat, de hát egy elég keveset sikerült megmarkolni ebből, és ebből a 120 még kitartó közös protestáns, tehát evangélikus és református lelkészekből és tanítókból is olyan 70 maradt, aki azt mondta, hogy mivel nem láttuk a bizonyítékokat, ezért szeretnénk fellebbezni, a királyhoz írunk, stb. Ennek a vége az lett, hogy őket ideiglenesen rabosították. És akkor 8-10 alsó magyarországi, tehát mai szóval szlovák, cseh, osztrák, szlovén, mai országok területén található várakba tették el őket, hogy hát az ottani munka, hát az ottani rabság, az megtöri. Őket még így is maradtak, vagy 40-en, akik kitartottak, a végül jobb hiány őket egyszerűen egy éjszaka beöltöztették rabruhába, és szekerekre rakták a törődötteket, a nagyon betegeket otthagyták a várakban, és a többiek pedig gyalogoltak. És így legyalogoltatták őket az adriai tengerpartig, ahol már sokan betegen érkeztek, nauti szétválasztották a közösséget, az erőseket felrakták egy hajóra, áthajóztatták őket 1675-ben, 9 hónap rabság és 1-2-3 hónap nyomorúságos zarándoklat után az olasz partokra, a mai Olaszországba, Pescarába kötöttek ki, onnan át gyalogoltatták őket az Appenineken, elértek végül Nápolyba, és ott még a halottakat is beírták, tehát 38 főt eladtak, miközben csak 30-an voltak, és aztán ott újabb 9 hónap gályrabság következett. Ez annyit jelent, hogy az akkori energiát adták ők a hajóknak, ez a villamosság, az elektromosság előtti élet, tehát
eladták
őket, beírták őket az ottani protokollumba, a jegyzőkönyvbe, és ez egy életfogytig tartó munka. Ebből az következik, hogy eveztek, amikor nem eveztek, és tehát nem háborúban voltak magyarán szóval, mert ezek nem kereskedelmi hajók voltak többnyire, hanem hadihajók, akkor pedig a nápolyi kikötőben kellett ácsmunkát végezni, és ehhez kötődve kellett nekik előkészíteni az újabb hajókat, mert volt olyan, amikor csatában megsérültek a hajók, és aki kiúszott a partra, azt ugyanúgy szépen visszafogták, és kötelezték a további munkára. Tehát ezt a típusú gályarabságot, ezt ismeri a történelem az ókortól kezdve a 19. század elejéig, amíg a gőzhajó meg nem születik 1807-től addig, addig ez egy működő ítéletforma. Csak hát nem lelkészekre, nem egyházi közösségre, hanem mondjuk anyagyilkosokra, vagy háborúban elfogott katonákra. Tehát méltatlan mindenképpen, nem a jogos ítélet, pláne úgy, hogy még nem is volt rendes kivizsgálás, nem is láthatták a tanúbizonyítékokat, nem volt rendes ítélet, és nem is beszélve arról, amit ők is érelmeztek, hogy aki egyházi közeghez tartozik, az a Bethlen Gábor féle diploma szerint az nemességet, egyházi nemességet kap, tehát nem adózik, nem kell más világi munkával foglalkoznia. Tehát ha úgy veszük, akkor egy nemes vádolhat meg, ez egy teljesen szabálytalan eljárás volt. Úgyhogy volt mivel védekezni a gályraboknak.
De mindez már a Gája mélyén nem sokat jelentett.
Ott sem, előtte sem igazán, amivel tudtak mozdítani a helyzetükön, hogy leveleket írtak több helyre. Hát írtak Bécsbe, az uralkodóhoz, hogy biztos valami félreértés történt. Aztán írtak különböző kereskedőkön, jogászokon keresztül a régi tanáraikhoz, amikor már külföldi menetelésen voltak, hogy itt valójában őket megvádolják a rebellióval, a lázadással, de őket a religió, a vallás ügye miatt vonták most kínpadra, tehát ha tudnak, akkor járjanak közben értük. És így Svájc és Hollandia városai, polgárai, diplomatái, majd rajtuk keresztül az angol király, a holland parlament vezetője, a német választófejedelmek többsége állt melléjük. És hát volt, aki leveleket írt, volt, aki hivatalos diplomáciai felszólítást, volt, aki kiadványokat adott közben, más pénzeket gyűjtött, míg aztán oda jutottak, hogy egy éppen a nápolyi öbölben a szicíliai háborúskodásra behívott holland admirális is értesült arról, hogy itt a vele egy csapatban nevezők a spanyol hadigályákon az ő hittestvérei vannak, méghozzá lelkészek. Gyorsan ellenőrizték, hogy valós-e a történet.
Tettük egy oldalon voltak?
Akkor éppen a spanyolok, igen, egy oldalon voltak a hollandokkal, a franciák ellenében, akik ekkor Szicíliát támadták. Próbáltak ott egy helyi puccsot kivívni, és ez egy hosszas történelmi játszma része volt, és amikor Reiter admirális is értesült erről, akkor gyakorlatilag ő is mozgatott, amit lehetett, és 1675 őszétől 1676 februárjaig telt el az az időszak, amikor sikerült végre közben egy nápolyi alkirály váltással is elérni, hogy olyan emberek kerüljenek egy tárgyalasztal mellé, akik megértették az ügyet is, a lehetetlent megtegyék, tehát a halálra ítéltek soráról kiszabadítani azt a 20-30 embert. Úgyhogy végül is született egy egyezmény, Lipót király, az osztrák császár, magyar király aláírásával, mandátumával, és a holland-német-svájci közbenjárók segítségével 1676. február 11-én kiszabadították a Gáján lévőket, Nápolyban és Szicíliában, az ottani rabkórházban lévőket is, és utána pedig május 2-ától azokat, akik a horvát tengerparti börtönökben, vagy az alsó magyarországi börtönökben sínylődtek. Így összesen olyan 40 ember szabadult meg ebből a nyomorúságból, sokan odamaradtak, és őket a hajókon, illetve a börtönökben lévő embereket nevezzük általában együtt a prédikátor per áldozatainak, a mi hitvallóinknak, illetve szokták általánosítva mondani, hogy ők a gályrabok, miközben a gályrab per áldozatai, azok az emberek, akik ilyen módon túlélték és ide tartoznak, de azok is, akiket megvádoltak, azok is, akik nem merték vállalni, és kiléptek, elszöktek, elmentek. Tehát egy protestáns elit, az akkori egyetemi tanárok, mai szóval, az akkori lelkészek, esperesek és püspökök is, az akkori professzorok az iskolákból mind kaptak ilyen meghívó levelet. Azaz még évtizedeken át azt lehetett érezni, hogy másodrendű állampolgárok az országban.
Nem és hát fenyegetve érezhették magukat, mert ha ez valakivel megtörtént, akkor bárkivel megtörténhet.
Egy nagyon különleges történet, amikor visszajön Kocsi Csergő Bálint már megszabadulva, és Zürichben fogadták be őket az ottani svájci életük után tér hazafelé, és Bécsben Szelepcsényi érsek katonáival fut össze, azzal az érsekkel, aki akkor Magyarország első embere, és aki a pernek az irányítója volt. Tehát ő már túléli a nyomorúságot, hazajön, de jogilag nincs elengedés arról, nincs papír arról, hogy ő tulajdonképpen szabad. Arról van, hogy szabad, de külföldön maradhat. Haza nem térhet. És ez a görcs, ez bennük volt végig, ezt a korszakot innentől nevezzük vértelen ellenreformáció korának, amikor van egy 1681-es törvény, ami az ilyen vallási kérdéseket feloldja, ne legyen abból háború, nincs itt közöttünk semmi vita, mintha ezt mondanánk, de ténylegesen a közösségek együtt nem léphetnek fel vallási ügyekben, hanem az uralkodóhoz csak magánkérelemmel mehetnek. Azaz végig az az érzés marad a következő 100 évben, 1781-ig a türelmi rendeletig, hogy ha valakit valamivel megvádolnak, akkor a közösséget akarják ellehetetleníteni, ezen fellépni csak egy ember léphet fel, mintha csak őt bántották volna, csak ő, neki lehet jogorvoslata.
Magánúton.
Magánúton, hát képzeljük el, ilyen alapon bizony papokat vettek le a katedráról, tanárokat tűztek el a katedráról, egész falvakat költöztettek át egyik helyről a másik helyre, mert éppen a birtokosnak vagy valakinek szúrta a szemét. Tehát ezért lehet a gályarabság történet, ami 350 évvel ezelőtti történet, hasonló akár a mi 20. századunk bármelyik időszakához, és bármelyik magyar vagy közép-európai állampolgár életéhez, hiszen ott van benne az a lehetetlen helyzet, hogy egy hatalmi erőszak jogtalanul ellehetetlenít életeket, de akkor családok életét is, de akkor nagyobb közösségek életét is, és mit tehet ez ellen az ember? És akkor a gályrabok esetében, vagy a megvádott prédikálperben szereplők esetében is több út volt. Lehetett elmenekülni, lehetett vitatkozni, lehetett
Beleállni, beleállni, vagy félreállni.
Igen. Így van. És ugyanez 20. században, gondoljuk végig, hány ilyen nyomorúság van, a két háború, az átköltöztetések, az embertelen haláltáborok világában, az erőszakos ideológiák világában, amikor az ember azon gondolkodik, hogy most mit csináljon, mondja ki, hogy de hát ez nem igaz, és mit ér a hatalommal szemben? Vagy meneküljön el, de hát akkor becsapja önmagát is, hiszen neki itt szerepe van. Úgyhogy az a történet, ami nagyon régi és nagyon kevés információval rendelkeztünk eddig erről, az mégis analógiája, párhuzama annak az életnek, amit mi nagyon gyakran megélhetünk.
Úgy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy ünneplünk, de tulajdonképpen ez a 350. évforduló, ami most február 11-én van, ez valóban ünnepi alkalom, hiszen a szabadulást lehet ünnepelni, de az egész történetben inkább az emlékezés, a tudatos emlékezés a fontos. Nagyon kevés örömteli pillanat jellemzi ezt az egyet, kivéve talán. Viszont nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk pont amiatt, amit most mondott, ezt az egész történetet, mert nagyon tanulságos, és csúnya erre így gondolni, de nagyon emberi. Tehát, hogy az ember ilyen. Ember embernek farkasa, és ez példázza, hogy ha van okunk valakit valamiért kikezdeni, legyen az a hite. Talán ez megint csak olyasmi, ami végigvonul az évszázadainkon. Szóval, hogyha bármi miatt valakit ki tudunk közösíteni abból a nagyobb közösségből, aminek biztonságosan beolvadva részesei akarunk lenni, akkor ezt az ember megteszi. Igen. És hogy ennek az a tanulsága, ami elkísér minket itt a 21. században, ez örökérvényű.
Abszolút, és most már online tere is van ennek. Tehát amikor a gyerekeink azt mondják, hogy a bullyingozás, a valakinek a kikészítése, a böködése az interneten, ezek már mindenki számára láthatóak, hiszen az online tér az egy elég nyitott tér, akkor az ember tudja, hogy igen, ezt megélték már az őseink is, ez végigkíséri az emberi nyomorúságot, most ezek sokkal nyíltabban működő mechanizmusok, és vajon mit tettek az őseink? Vajon az ő példájuk, annak a párhuzama, annak a hasonlóság az alkalmas-e lehet nekünk arra, hogy
tanítson
minket, hogy mi is türelemmel, vagy elmeneküléssel, vagy harccal, hogyan éljük meg ezeket a küzdelmeket. Nagyon sokféle élettörténet van, ami tanulságos lehet a Gaia Rabok életéből, úgyhogy szeretnék is kiadni egy olyan kis kiadványt, ami életrajzokat tár elénk. Ebben az évben emlékezünk a Mohácsi csata évfordulójára. Ott is az a cél, hogy megjelenítsenek 300 életrajzot abból a tömérdekből, ami bemutatja, hogy ki hogyan ment oda a Mohácsi csatába, és hogyan jött onnan, ki mi történt, hogyan változott a családja élete ezzel. Itt ugyanez a cél, hogy embereket lássuk magunk előtt, ne általában piedesztálra emelt hősöket, akiknek szobrot készítünk, hanem valami olyan karaktereket, akik ugyanolyan élő húsvér emberek,
igaz,
családdal, történetekkel, igen, otthon hagyott családdal, vissza kell oda hozzá menni, vissza kell menni a gyülekezethez, visszamész a közösségedbe, honnan külső hatalom elindított, elválasztott. Tehát ezeket a harcokat akkor ők megélték, ezeket a történeteket leszeretném írni, beszeretném mutatni, hogy amikor mi a saját harcainkat vívjuk, akkor gondoljunk bele, hogy ez egy örök történet, hol a hitért, hol a gazdaságért, hol a más bőrszínért, és így tovább érhet az ember üldözést, de aki meg keresztény ember, az tudja, hogy szerepe van az életben, az Isten talentumot adott neki, valahol neki cselekednie kell, valamilyen képességgel kell neki, nem csak saját magáért, hanem egy közösségért is kell tennie. Tehát azt kell megtalálni, hogy melyik az az út, amin az Isten őt elindítja. Melyik az a megpróbáltatás, ami átmeneti, de az Isten őt ebből elősegít, és a közösségének neki is ebből később tanúsága haszna lesz.
Kedves hallgatóink, a folytatásban arról a ma már ökumenikus szombatonkénti ételosztásról hallatnak, amely több mint 20 évvel ezelőtt a Debrecen nagy templomi református egyházközségből indult el. Ma már mintegy 24 közösség, köztük a város mindegyik egyházi gimnáziuma is vállal egy-egy szombati főzést és ételosztást, elsősorban a hajléktalanoknak, de ma már sajnos a nehéz körülmények között élő nyugdíjasok között is. Mintegy 400 emberhez jutnak el szombatonként. A szolgálat elindítója Olá Zoltán volt.
Hosszú-hosszú évekre megyünk vissza. Én úgy gondolom, bár az Európa Rádió hallgatói rendszeresen értesülnek arról, hogy a krízis időszakban hol vannak ételosztások a nehezebb körülmények között élők számára, vagy a hajléktalan testvérek számára, de hogy ez honnan is indult, talán erről még nem beszélgettünk, és itt van velem szemben az ötletnek a gazdája, Olá Zoltán, aki presbitere is volt a nagy templomi gyülekezetnek, illetve a diakóniai szolgálatot is vitte, és bár ugyan már ilyen módon a gyülekezethez nem kapcsolódik, de maga az ételosztás az továbbra is az ő kezén keresztül fut össze, és éppen ezért beszélgetünk arról, hogy akkor hogyan is és mikor is indult ez a szolgálat.
Tényleg vissza kell mennünk nagyon-nagyon messzire, amikor még igencsak fiatal voltam én is. Az egész, mint minden az Isten kegyelméből, egy elhívással, illetve egy szent odaszállásra indult. Fiatalok egy szilveszteri buli után megmaradt ételt elvitték a hajléktalanoknak a nagy állomásra, és akkor azt mondták, hogy Zoli bácsi, milyen jó érzés volt, és az Isten mivel alkalmasát ebben bennünket szociálisan, azért lelkevezetésével, elmondtam más presbiter testvéreknek, és akkor mi is elindultunk. Először a családok körülben gyűjtést rendeztünk, aztán lent a nyitott tartó otthonban ezt rendszeresítettük. Ennek az útja módja az volt, hogy volt a Reformist KHT-nek egy teajárata annak idején, ami sok-sok helyen volt egy gyűjtőpont a hajléktalanoknak. Na, azok a nyomon alá mentünk mi is. Aztán mondtuk, hogy nem menjünk mi hajléktalanok után, menjünk a hajléktalanok az otthonába, ami nem volt más, mint a Veselényi utcai fapados melegedő. És minden hónap harmadik hétnek szerdáján igéhirdetés volt, Kurgyis András, lelkipásztor, karnagy, ki hogy ismeri, mosolygó szívű szolgatásom ezetet hozta az igét, és az asszony testvérek főztek, illetve összeállítottuk a csomagokat, amit vittünk nekik. A csomagot várták legfőképpen, de egy idő után észrevettük azt, hogy összemelegettünk a hajléktalanokkal. Odaültünk, beszéltek, megnyíltak, életvallások voltak. Megszégyenítő volt, hogy mi mindent elmondanak mások az embereknek, legtöbben féltük, mert féltük magukat kiszolgáltatni. Attól féltek, és megnyíltak nekünk idő után. Na és ebből aztán azt mondtuk, hogy ez ne legyen csak a nagy templomnak az egyház kisének a vezetése. Elindultunk több gyülekezet fel, és akkor szép csendes jöttek ebben a bizonyos szolgálatban, és már csak három helyre koncentráltunk, mivel észtuk meg, vagy négyre akkor még. Volt a Böszörményi út, a nagy állomás, volt a Meteor, és a klinikai Pallai útnál a szociális otthonnal szemben, ahol az erdélyi manók jöttek ételér, és akkor meg volt szabva, hogy minden szombaton 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra, illetve a betegszoba, most már a betegszoba dobozi 2/D, illetve most azon kívül még volt a Lenin sugár melegedő. És így most már ott van, hogy Isten kegyelméből 22 éve tesz az Isten alkalmassá bennünket, hogy egy ételen keresztül az Isten kegyelmét hirdessük, amely étel talán egy kicsit csali is, mert az emberek arra jönnek igazán. De itt aztán lehet beszélgetni, az emberek megnyílnak, elmondják, hogy ő egész nap be van zárva, hogy neki milyen jó lenne ez, milyen jó lenne az. Azt véreztük alapul, hogy nem csak az étel kell most már, hanem kell a közösség is, amivel az Isten bennünket megajánlékoz és hív. És ez annyira vonzóvá vált más gyülekezetek számára, hogy most ott tartunk, hogy a krízis időben, tehát november 1-től egész április végig volt a ételosztás minden szombaton, ami azt jelenti, hogy szombatonként az adott jelenkező gyülekezet vagy közösség megveszi az ételt, megfőzi és készíti azt az ételt. Akkor olyan 100-150 ember volt utcánként, most már 400 embernek adunk ételt. Ebben benne van a 88 fős Reformist KHT-nek a dobozi, a betegszobája, a Remény Sugár, 28 fővel észrevenedékeny és az utcán lévő. És sajnos azt kell mondjuk, hogy most már nem csak hajléktalanok vannak, hanem rászorult idősek is. Ez a szívemnek a vágya, hogy egy ember, aki mondjuk 70 éves és egy életet végig dolgozott, egy életet, azért furcsám, hogy odajön egy rendszeresen szombatonként ételért, és akkor azt mondja nekem kis pöttönpalkónak, hogy Zoli bácsi, repetát lehet kérni. Egy unokától, egy gyerektől azt mondja az ember, hogy hát hiszen életkori sajátosság, egy idős ember. Azért, hogy kell mondani, ezt dobtam egy hátast. Na, ezt csináljuk most jelen pillanatban, az Isten ott annyira érte bennünket, hogy az idén most már nem csak a krízis időben, annyi most az idén, annyi volt a főző közösségek száma, szolgálattevő közösségek száma, hogy meg kellett hosszabbítani május 23-áig. Illetve amit, amire Istennek adok dicsőséget érte, hogy most már mind a 4 Debrecenben működő egyházi gimnázium, a Szent Joe, a Svetics, a Refi és a Dóci is egy szombaton bevásárol és főzés hozta érte meg ételt.
Mennyire kellett utána menni ezeknek az intézményeknek, vagy gyülekezeteknek? Vagy egyszerűen csak ment a híre annak, hogy van egy ilyen összefogás?
Az ember azért, hiszen már én is 60-at eltöltöttem, azért keresztény közösségben üttem fel, az életem részét ott töltöttem Isten szolgálatába, Isten dicsőségére, mások ember szolgálatára, hálából, mert a Krisztus engem megváltott. Egy darabig csak úgy szót ejtettünk. Nem kellett ez semmiféleképpen, nem volt se ráhatás, se rábeszélés. Volt olyan gyülekezet, aki ebbe a szolgálból elment, és most visszajött. És most volt, és amit nem értek egyelőre, de az Istentől elfogadom, vidéki gyülekezetek, más város, Nyíregyháza, szociális, otthoni közösségek, munkaközösségek főznek ételt. Más gyülekezeteknek az ifjei jönnek el, hogy osztanak ételt. Most egy vidéki, egy hagyvidéki lelkipásztor hívott föl, hogy szeretnének ételt osztani. És nem mentünk sehová.
Ha most számszerűsítjük egy kicsit, hogy a száraz adatok is szerepeljenek, hány olyan gyülekezetről tudunk, vagy intézményről összesen, akik vállalkoztak ebben a novembertől májusig tartó időszakban az ételek főzésére és osztására?
Számszerűsítve a dolgokat, Isten megszigyelhetett bennünket, engem különösképpen, mert nem bíztunk úgy bennük, hogy volt kétségünk, hogy lesz-e vajon szombatonként minden szombatra a főzés. És most jelen pillanatban 24 olyan közösség van, és ökuménél teljes mértékben lefelé, mert van közöttünk görögkatolikus, volt római katolikus közösség, van evangélikus közösség, asztalos Rihárnek tiszteletúra vezetésével, hetednapi adventisták. És olyan közösségek, hogy egyházközségeknek a férfi köre például. Mondok egy példát, a Ramocsa háza, Nyíregyháza mellett van, kisközség, és a gyülekezetnek a férfi köre, hogy Debrecen legtöbb egyházközség férfi köre fog főzni. És igen, ez 23-24 közösség van, aki minden nap az októberi megbeszélésen, amikor felosztottuk, hogy ki mit fog vállalni, volt egy kis és enyebenye, hogy miért nem oszthatnak kettőt. Mert volt régességem, hogy két alkalommal. Nagy templom egyházközség több alkalommal volt, mert az volt annak idején, hogy kezdte a lelkipásztori közösség, ami most is így van, befejezte a presbitérium. És most kérték, hogy legyen a gyülekezet férfi köre is. Nem, egyszerűen nem tudtunk adni három helyet, voltak is enyebenye is, de aztán megbékéltünk egymással. Tehát így van, 23 közösség az, aki ezt szolgálatot végzi alázattal, sokan visszajönnek, sokan kérnek még lehetőséget. Nem tudjuk egyelőre, azt fontolgatjuk, hogy talán vasárnaponként is próbálunk ezt ételt osztani, előre meg kell hirdetni. Alkalmanként ugye a három helyszínen történt ételosztással körülbelül 400 embernek adunk meleg ételt. Ha belegondolunk, akkor azt jelenti, hogy a legutolsó gyülekezet Debrecenben, aki most legutóbb osztott, közel annyi volt a választó jegyzéknek a gyülekezet létszám, mint ahány embernek osztottak ételt, Isten dicsőségére. Kezdetben kevesen voltak csak, igaz, akkor csak a hajléktalanokra koncentráltunk, de a hajléktalan ellátórendszert jó kinőtte magát, mint intézményrendszer. Viszont amit szeretnénk most majd továbbfejleszteni, azokat szeretnénk elérni, akik Covid idején például megkeresett egy nénike, hogy Zoltán, a férjem meghalt. A barátnőm meghalt. 10-én lakom az István útján. Megijedtem, keresném az Istent. Hol kerestem Zoltán? A templomok be voltak zárva a templomok, hát azt mondtuk, hogy üljünk le imádkozni. Nos, ezek azok az emberek, akik otthon vannak, be vannak zárva, vagy aki eljönt oda hozzánk, és hoztak és nyugdíjszelvényét, és mondta, hogy nézze csak Zoltán. És mondtuk neki, tessék eltenni, nekünk nem ez kell. Ha idejön, így szeretettel fogadjuk, a Krisztus nevében tetszik kapni ételt. Nagyon sok a kis nyugdíjas most már, nagyon sokat nem tudunk annyit főzni, amennyi kellene. Nagyon sok embernek kellene lehetőség, és azért, ha egy idős ember, aki ért itt végig dolgozta, és egy kaja után repetát kér, azért az embert merre vágja. Hogy bárhol is van, az életben bármit is csinált, lehet, hogy hosszú bánt az életével, de azért az, hogy repetából kelljen élni más kegyelméből, azért az neki is egy stigma lehet a lelkében. És ezt azt mondja, hogy Ézsaiás mondta, ugye Ézsaiás proféta könyvében, hogy azt a bilincset, amit az ember rálakott, ezt kell fölvenni az emberek lelkében, az az igazi Isten tisztelet. Amikor lemondod a bűnösen fölrakott bilincset. No, ez lenne a mi dolgunk, és amiért szerintem ez vonzóvá válik sok gyülekezet számára, az, hogy aki mer, hangsúlyozom, akinek van elég hite, kilépni a komfortzónájukból, és ott elmondani, ott hitet tenni a kaja mellett, hogy ezt a kaját az élő Isten fia, Krisztus adta az indulatot, a pénzt, az időt, és önöket hozzá.
Ez egy borzasztóan keserédes szolgálat, mert egyrészt örömteli nézni azt, hogy gyarapodik azoknak a száma, akik segíteni szeretnének, de valahol viszont nagyon szomorú látni azt, hogy egyre többen igénylik ezt a fajta segítséget. Önnek a hosszú-hosszú évek alatt mi ad mindig új és újabb lendületet a következő szombathoz?
Sajnos így van valóban, így van. Legutolsó élményem, legutolsó szembesülésem most egy olyan kollégámnak adtunk ételt, akivel 10 éven keresztül a biolgában dolgoztam, mint vegyész. Nem mertem megszólítani most, nyilván félrehívtam, megkérdeztem a nevét, hogy te vagy az? Igen. Hogy került élés? Akkor elmondta az életvallását, hogy szenvedélybeteg, hogy elvált, hogy van. És most megyek majd cipőkeríteni neki, egy nagy kesztyűt, hogy a kezelen el fagyjon, össze van a kezel fagyva, ruha kell neki. Mi vitt és mi hajt? Az Isten szeretete. Olyan 5 évvel ezelőtt Csóra Miklós barátommal, akivel ezt közösen megálmodtuk ezt a szolgálatot. Egy fiatal embernek adtunk lehetőséget, egy halléktalan fiatal embernek, aki szenvedélybeteg volt. Meggyőztük arra, hogy menjen el ebből a közösségből, mert visszahúzzák őt. És azt mondta, hogy neki nincsen pénze. Most adtunk neki pénzt, elment, akkor indult, vagy akkor már működött a győri Audi gyár. És tavaly előtt hívtak fel, hogy emlékszik rám, Zoli bácsi? Mondtam, hogy nem. És mondta, hogy én vagyok az, akinek pénzt adtak, most családom van. albéletem van és munkám van. No, ez az, amikor valaki megérzi azt, hogy az Isten kegyelméből a semmit lehetnek valakiké. Talán ez az, ami tovább visz.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban két témával foglalkoztunk. Hallhattak a debreceni ökumenikus szombatonként ételosztásról, valamint a gályarapságra hurcolt lelkészek történetéről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
How many times can you hear the same light before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father's child, I make him. So much noise living rent free in my head. Heaven finds me in a still small voice, and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father's child, I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am true.
Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody.
for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
So let me go down, down, down in history as another blood-bought faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history.
Go down in history.
Has another blood-bought faithful member of the family.
That's all I ever wanna be.
And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
Just a nobody,
nobody.
Trying to tell everybody all about somebody.
Ooh.
Who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world. Nobody but Jesus.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
He is our firm foundation.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
A hitéleti képzések műhelye.
felvételi.drhe.hu